Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk segítségünket most ez órában, de életünk minden idejében. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és magasztaljuk Istenünket, Urunkat, a 95. Zsoltárunk mind a 4 versének éneklésével Isten tiszteletünk kezdetén. A 95. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 24. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk-e mai úrnapján, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, és annak összefoglaló kérdései. Miért nem számítanak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélő széke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényében nevel, egészen megegyezőnek kell lennie, ami legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza? Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem neveli ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Jártek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy noha magunkban jó cselekedetnek gondolhatnánk mindent, amit ma itt megteszünk, és ezért talán érdemesnek is arra, hogy te is jót cselekedjél velünk. Köszönjük, hogy te emlékeztesz bennünket arra, hogy mindig, minden időben a te kegyelmességed az alapja annak, ahogyan tieiddel bánsz ezen a világon. És mi dicsőítünk is téged ezért a kegyelemért mindannyian, akik fölismertünk téged, Úr Jézus Krisztus, az Atya felénk megnyilvánuló kegyelmét. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy betöltötted ígéretedet, és elküldted a te fiadat, a megváltót ebbe a világba. És köszönjük azt, hogy őról a tudomást szerezhettünk, és ő oda vonzott bennünket önmagához, és önmaga által te hozzád, így lettünk mi hívőkké. Köszönjük te neked, hogy ezt a te csodálatos üdvözítő munkádat ma is, most is végzed ebben a világban, ezen az órán is közöttünk és értünk, szent lelked által. Kérünk, légy hozzánk ezért kegyelmes, akik nem vagyunk érdemesültek, sem arra, hogy jót cselekedjél velünk, sem arra, hogy reánk tekintsél. Mégis kérünk téged, atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, irgalmaz nekünk, légy a mi tanítónká, légy a mi megmentőnké. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésünk alapja Lukács evangéliumának 5. fejezetében található megírva, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből az első 11 verset olvasom, ahol a következőket találjuk. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük és a hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyanis semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl ember halász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben többször is olvastunk az Isten tiszteletünkön Péter leveleiből és írásaiból, és hallottuk azt, hogy Jézusnak ez az egykori tanítványa miképpen prédikált az első keresztjénekhez. Ez a mai ige szakasz, amelyet fölolvastam, elvezet bennünket Jézusnak és Péternek a találkozásához, a kezdetekhez. Oda, ahol mindaz elindult, aminek a végkifejletéről írásos bizonyítékot kapunk Péter apostol leveleiben. Ma az emberek általában úgy élnek, és mindannyian úgy élünk, hogy szeretnénk minden utat lerövidíteni. Amikor beülünk a gépkocsiba, bekapcsoljuk a GPS-t, beütjük az úti célunkat, és a sofőrök döntő többsége azt az opciót választja, hogy a leggyorsabban vigyen el oda, ahova érni akarok. Amikor elmegyünk az orvoshoz, betegen, azt várjuk, hogy a legjobb gyógyszert adja nekünk, hogy a lehető leggyorsabban meggyógyuljunk. Amikor a gyermekeink növekednek, és az ő előbbre jutásukról gondolkoznak, akkor egyik döntő szempontjuk a mai fiataloknak az, hogy a leggyorsabban jussak annyi pénzhez, amitől majd boldog leszek. És valljuk meg, hogy a világnak ez a fajta hatalmas lendülete, sodródása, szemlélete a hívő és vallásos ember tömegeket is magával kapja és sodorja. Hiszen az ember a hit dolgát is szeretné lerövidíteni. Szeretnénk valamilyen módon a lehető legrövidebb idő alatt eljutni a tökéletes hitre, eljutni Isten ajándékaihoz. És valljuk meg, nagyon sok egyházi mozgolódás, igehirdetés nem is beszél másról, csak annyiról. Itt és most döntsél Jézus Krisztus Isten mellett, és az életedbe ezentúl minden perfekt módon fog végbe menni. Mi elintézzük, mi megtanítjuk neked, hogy az Isten dolgát hogy rövidítsd le az életedbe, és hogy jussál leginkább hozzá az ő ajándékaihoz, amelyekre vágyol. Azonban éppen Jézusnak és Péternek a példája mutatja azt, hogy az üdvösséges hitre való eljutásnak milyen hosszú és fáradtságos útja van az ember életében, és milyen fontos állomások azok, amelyek ezen az úton a legtöbb ember életében kihagyhatatlanok. Így kell nekünk Péter életére is nézni, és arra az eseményre is, ami most történik. Mert a felületes Biblia olvasó ember hajlamos azt gondolni, hogy az a történet, amit most felolvastam, Péternek az úgynevezett megtérés története. És hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Péter egyszer az életében hozott egy jó döntést, amikor engedett Jézusnak, és az ő élete ezzel egyenesbe került. De arra kérem a testvéreket, az evangéliumok bizonyságtétele alapján emlékezzünk meg Péter életéről, mindarról, amit ő Jézus Krisztus mellett még átélt, és lássuk be, hogy addig a napig, amikor pünkösd napján az ő első prédikációja elhangzott, igen hosszú, göröngyös és nehéz út vezetett el. És addig az útig, amíg a hagyomány szerint ő végül mártírhalált halt, még göröngyösebb és még nehezebb út vezetett. Se híre, se hamva nincs itt semmi gyors talpalásnak, semmi olyasminek, egyszer döntöttem, s révbe jutottam. Nagyon fontos, hogy Péter életének ezt az eseményét, ezt a napját jól értékeljük, s jól lássuk, és ami ebből tanúságként magunkra, gyermekeinkre, szeretteinkre levonható, azt megértsük. Jézus tanító volt abban az időben, noha még az ő tanítói szolgálatának a kezdetét járta. Péter így nevezte őt mester. Ez nem valami egyszerű tiszteletforma volt, hanem a rabbiknak kijáró tiszteletadás. Jézusról ekkor már tudták, hogy ő nem ács lesz, meg nem ez lesz, meg nem az lesz, hanem ő tanít, Izrael népét tanítja Isten csodálatos dolgaira. Péter halászember volt. Ehhez a foglalkozáshoz nem kellett egyetemet végezni. Ehhez a foglalkozáshoz nem volt előfeltétel az, hogy az ember jó házból származzon. De ehhez a foglalkozáshoz még az sem volt szükséges, hogy valakinek vallási ismeretei és nagy egyházi múltja legyen. Az egyszerű emberek foglalkozása volt ez, akik ott születtek a Galileai tó partján, és az ő megélhetésüknek, egzisztenciájuknak ezt az útját választották, halásztak a tavon, aztán amit fogtak, eladták a piacon. A történet arról szól, hogy a tanítómester, a rabbi tanítványokat gyűjt magának. Olyanokat, akiket ő taníthat, akikkel megoszthatja mindazt, amire ő eljutott, és akik majd viszik tovább mindazt a tanítást, mindazt az erkölcsiséget, amit ő képvisel. És talán ez az a pontja a történetnek, ahol jó, ha egy kissé megállunk és elgondolkozunk, mert az, ami történik, mintha ellenmondásos lenne. Hát egy ilyen tanítómesternek, igaz rabbinak, a tanítványnak való nyersanyagot nem a zsinagógákba kéne keresnie? Hát nem azok között kellene Jézusnak kutakodnia, akik már eleve mutatnak valami fajta érdeklődést az Isten dolgai iránt? Nem ott kellene kereskednie, ahol emberileg a legalkalmasabb személyeket megtalálja arra, hogy velük Isten dolgairól beszéljen, és őket azokba a titkokba avassa, és a maga és Isten követésére hívja, akik már egyébként is úton vannak e felé? Kérdezhetnénk úgy is, hogy egy értelmiségi ember, aki tanítványokat akar magának szerezni, mit keres a halpiacon? Mit keres a halpiacon? Az nem az a hely, ahol megtalálná azokat, akire neki szüksége van. Azonban testvérek, abban, amit Jézus tesz, van valami mély tartalom, és van valami nagyon komolyan megszívlelendő tanítás. Hiszen ha másként nézzük ezt az eseményt, akkor úgy is értelmezhetjük, hogy Jézus pont olyan embereket keres, akiknek még nincsen tele tömve a feje mással. Péter tudatlansága az egyházi dolgokban, az Isten dolgai felől ebben az esetben éppen előnyt jelent. Jézus meghívja ezt a megformálatlan embert, akinek a szívében és a lelkében még nagy keszekuszaság van, és az nem mondható semmiféleképpen egy kialakult, komplex, szép, kerek istenképnek. Meghívja őt Jézus, hogy ő maga formálja meg Péter hitét, értelmét, gondolkozását és cselekedeteit. Kedves testvéreim, bármennyire furcsa, úgy tűnik abból, amit Jézus tesz, hogy Isten dolgait leginkább a tudatlan emberek képesek jól megragadni. Persze az egyház történelem folyamán sokan ebből olyasmi következtetésre jutottak, hogy annak, akinek értelme van, nincs is esélye az Isten ügyét megérteni. Sőt, voltak olyan történelmi korok, amikor egyenesen úgy gondolták, fölösleges az embernek tanulnia, majd úgy lesz ő jó egyháztag, meg Krisztus követő, ha minél tudatlanabb marad. És nem csak a Bibliát zárták el az emberek elől, hanem sokszor még a nyelv eszközét sem használták arra, hogy a gyülekezeti tagokat a hitben előbbre juttassák. Azonban nem erről van szó itt. És amit nekünk ma ebből meg kell értenünk, az sem az, hogy jobb lenne, ha én itt halandzsáznék a testvérek előtt, valami olyan nyelven, talán kínaiul, mert azt senki nem tud itt közülünk, feltételezésem szerint, amit senki nem ért. Ne gondoljuk azt, hogy erről van itt szó. Sokkal inkább arról van szó, testvérek, hogy az a tudatlan állapot, amiben Isten leginkább a mi szívünket kézbe tudja venni, és ahol tudja formálni a mi értelmünket, gondolkozásunkat, és mint mester az ő tanítványaivá tud tenni, nem más, mint a mi gyermekségünk. Mint a mi gyermekségünk. Életünknek az az időszaka, amikor még nem fertőzi meg a mi gondolkozásunkat az ateista tudomány, amikor még nem hat ránk a képmutató vallásosság, és nem rombolja a mi szívünket és gondolkozásunkat. Ez a mi gyermekségünk. Mekkora tévedés azt mondani, amit sokszor még keresztjének gondolt, vagy magukat keresztjének nevező szülőktől is lehet hallani, mi nem erőltetjük az Isten dolgát gyermekünk életében. És ez a legtöbbször azt jelenti, mi nem imádkozunk vele együtt, mi nem ismertetjük meg az ige világával, mert majd a gyermek eldönti, ha nagy lesz. Majd ő eldönti, hogy az Istent akarja, vagy nem akarja. És akkor mi is fog történni? Magyarországon erről nemzedékek beszélnek, és talán a jelenlevők nemzedékének igen sok tagja, hogy akkor majd az lesz, hogy az igaznak hit materializmuson keresztül néz a gyermek Istenre, akkor majd azon a vallás kritikán keresztül néz Istenre, amelyben van igazság, de amelyben nagyon sok a hazugság is, és akkor majd azt fogja mondani, az Isten nekem nem kell. Ugye tudjuk, felnőtt korban hitre jutott testvéreim, hogy milyen nehéz igazat adni az Istennek. Abból az aspektusból, mikor ott tornyosul előttünk a tudomány sokféle vívmánya, amikor megtanították nekünk az evolúciót, amikor hallottuk az egyháznak azt a kritikáját, hogy a papok ilyenek meg olyanok, ugye akik felnőtt korba hitre jutottunk, testvérek, ugye tudjuk, hogy mennyire nehéz végül az Istennek igazat adni. És hányszor esünk kísértésbe emiatt. Hogy a tudomány ezzel áll elő, meg azzal áll elő. Tényleg igaz az Isten? Nos, testvérek, Isten a tudatlan, a még nyitott emberekkel kezdi és szeretné kezdeni az ő munkáját. És ezért hadd bátorítsunk most benneteket, szülőket, keresztszülőket, de minden gyermeket nevelő testvérünket, és unokákat gondozó testvérünket arra, hogy ahogyan Jézus belépett Péter életébe, vigyük be Isten dolgát a mi gyermekeink életébe. Vigyük be. Ismertessük meg velük Isten csodálatos világát. Ne gondoljuk, hogy az lesz a jobb, ha ők ezzel majd felnőttként ismerkednek meg. Sokkal nehezebb lesz nekik, ahhoz a boldogsághoz hozzájutniuk és hozzáférniük, amelyet Isten nekik kegyelemből elkészített. Nem azért, mert tökéletesek voltak, de hadd említsem föl a saját családomat. Isten nekem megengedte azt, hogy olyan családban nőjek föl, ahol az édesapa nem csak lelkész volt, hanem hívő ember is. És én gyermekségemtől fogva találkoztam Jézus Krisztus dolgaival. Nem lettem hívő gyermekségemtől fogva, de az Isten megsegített abban, hogy amikor még nem adtam az én életemet, az én életem felett való irányítást az ő kezébe, akkor sem vontam kétségbe azt, hogy a világ az ő teremtése, hogy ő áll mindenek felett, és neki célja van az életemmel. Ez nem annak a titka, hogy az édesapám lelkész volt, hanem annak a titka, hogy ők együtt imádkoztak velünk, hirdették nekünk is, gyermekeknek Isten igéjét, és a mi értelmünk, a mi gondolkozásunk erről a világról így formálódott meg. Így alakult ki. Bátor hitalak benneteket, tegyétek meg. A legfontosabb és a legnagyobb dolog, mert Jézus is így kezdi. Elhívja a nem teológust arra, hogy majd az ő igéjének hirdetője legyen. Elhív egy egyszerű halászembert, aki az írásokról nem sokat tud, azért, hogy majd tanítson az írásokból másokat. Ezt teszi Jézus Krisztus, ezt akarja velünk is tenni. És talán mi magunk is ebben a fázisban vagyunk az Istennel és az Isten dolgával, hogy Jézus Krisztus jön már hozzánk és beszél nekünk az ő dolgairól. Lukács szerint Jézus már ismerte Pétert, és Péter is ismerte Jézust, hiszen Jézus jót tett Péter családjával, az ő hideg lelésben szenvedő anyósát meggyógyította. Most ő kér szívességet Pétertől, azt kéri, hadd üljek be a hajódba, és innen a víz széléről a hajódban ülve hadd tanítsam az érdeklődő sokaságot. Látjuk azt, ahogy Jézus közelebb lép Péterhez, hiszen a hajó Péter munkaeszköze, Péter élete, Péter jelene meg jövője. Olyasmi, mint ami ma a mobiltelefonunk, vagy a laptopunk, vagy az autónk, amitől nagyon kétségbe tudunk esni, ha elvész. Mert azt mondjuk, hát ebben van mindenem. Így szoktuk mondani. Benne van a telefonomban mindenem. Csak az el ne veszem, mert vége az életemnek. Hát Péternek nem volt mobiltelefonja, de volt egy hajója. Tényleg mindene benne volt. A jelene és a jövője, a megélhetése. És lássuk csak, Jézus ide kér bebocsátást. Igaz, hogy ennek gyakorlati okai vannak, de azt mondja Péternek, hogy be akarok lépni most a te életteredbe, a te legszemélyesebb világodba. Oda, amit te nem szeretsz másokkal feltétlenül megosztani. Van egy-két bizalmasod, azok, akiket itt fölemlegett, János, Jakab, meg András, ővelük megosztod ezt az életteret, de ő rajtuk kívül te nem nagyon hagysz mást, hogy a te hajódba belépegessen, meg ott irányítgasson, meg egyáltalán beleüljön. Én most ezt kérem tőled. Így közeledik Jézus Péterhez. És aztán, mivel tudja Jézus, hogy mit akar Péterrel tenni, hogy tudnék őt tanítványává akarja tenni, Jézus most parancsot is ad. Milyen érdekes ez, hogy először belép Péter életterébe egy kéréssel, és aztán utána elkezd parancsolgatni. És azt mondja Péternek, így olvastuk, evezz a mélyre, vessétek ki hálóitokat fogásra. Ez már nem kérdés, hanem egy parancs. Testvérek, Jézus mindig tudja, hogy mit akar tenni, és jó, ha mi is tudjuk, hogy Jézus kicsoda, mert itt már ebben a helyzetben is megmutatja Péternek azt, hogy én király vagyok. Azaz én vagyok a legfőbb parancsnok. Mindig Jézus akar parancsolni az Isten félő emberek életében. Ő neki adatott minden hatalom, ahogy erről hallottunk, minden erő, mondhatjuk úgy is, hogy csak ő parancsolhat. Belép Péter életébe, és aztán parancsot is ad. Péter szinte érthetetlen módon enged Jézus parancsának. Mondhatnánk, hogy éppen kvittek voltak, meggyógyította az anyósát, ő kölcsön adta a hajóját, aztán itt ki is egyenlítődtek a dolgok, ahogy mi emberileg szoktunk a jó cselekedetekről gondolkodni. Jót tett velem, viszonoztam, 0-0 az állás, aztán innen folytathatjuk. De Péter, azt olvassuk, hogy engedi Jézusnak. Hagyja, hogy Jézus parancsot adjon neki, ha van benne bizalom Jézus felé. Elmondja Jézusnak, hogy egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit, de a te szavadra, Jézus, mégis engedek. A bizalomnak ez a kezdeti foka. Péter hisz Jézusnak, és enged is Jézusnak. Testvérek, ez még nem üdvözítő hit. Ez még nem az, amitől Péter üdvözülni fog, de az ő bizalmának a kifejezése. És ez a bizalom nem másnak szól, mint Jézus Krisztusnak. Testvérek, ez a bizalom nem a csodának szól. Alaposan olvassuk és értsük meg ezt a történetet. Péter nem a csodáknak hisz, hanem azt mondja Jézusnak, a te szavadra engedek neked. Nem fogtam semmit, de neked bizalmat adok. A te szavadra mégis kihajózom. Mégis kivetem a hálót ott, ahol te mondod. Nincsenek emberileg túl sok esélye, azt se tudom, hogy mi fog történni, Jézus, de legyen úgy, ahogyan te akarod. Igen, testvérek, Isten közeledése, Jézus Krisztus közeledése a mi életünkhöz, az sokszor így történik, hogy Jézus belép a mi életterünkbe. A tietekben már egészen biztos belépett, mert nem volnánk itt. Nem volnánk itt. És ennek sokféle útja, módja volt, hogy Jézus egészen személyesen oda lépett a mi életünkhöz. Lehet, hogy a szomszédon keresztül, lehet, hogy egy haláleseten keresztül, lehetett, hogy valami szükségen keresztül jött Jézus és belépett a mi életünkbe. Ettől még nem lettünk hívőkké, de Jézus ott van a mi életterünkbe. És úgy van ott ez a Jézus ma is, mint aki parancsokat akar osztani. Szeretnék minden hamis képzetet Jézusról eloszlatni, kedves testvéreim, a fejetekből. Jézus király és parancsnok ma is. Őt nem csicskásnak akar jönni az életünkbe. Ő nem felmosni akar jönni az életünkbe. Azt, amit mi elrontottunk. Mert mi sokszor így gondolkozunk Jézusról. Ő a takarító szolgálat. Én mindent elrontottam, semmi nem sikerült az életbe. Jézus, gyere, tedd rendbe. Jézus király. És amikor belépett a ti életetekbe, akkor úgy lépett oda, és úgy van most is ott a ti életetekben, mint aki parancsolni akar. Tekintsetek rá így. Néki adatot minden hatalom menjen és földön. Boldog ember az, aki bizalmat szavaz Jézusnak. Sokféle sikertelenség vezet oda, hogy az ember Istent megszólítsa, de valljuk meg, sokszor csak a csodák miatt akarjuk Istent megszólítani. Tegyen valami csodát. Péter példája vezesse a mi gondolatunkat arra, hogy nem a csodákban kell hinni, hanem Jézus Krisztus az, aki bizalmat kér magának. Te lehet, hogy csak annyit vársz tőle, hogy teljen meg a háló. De az a nagy baj, hogy Jézus nem a hálót akarja megtelíteni, hanem veled, magaddal akar személyes kapcsolatot építeni. És ezért az a helyes bizalom, amely Jézus Krisztusnak szól, amelyik úgy hangzik, hogy a te szavadra, neked engedve, Jézus, mégis megteszem, amire te indítasz. Miért érdemes ezt megtenni? Azért, testvérek, mert Péter megértette abból, ami ezek után következett, hogy kicsoda Jézus. Megértette Péter, hogy ez a Jézus ismeri a halak útját a vízben. Ma méregdrága hal radarokkal mennek az emberek halászni a tengereken, amelyek kutatják a hajó alatt a tengert, és megmutatják, hogy hol vannak halrajok, amikre érdemes kivetni a hálót. Jézusnak nem volt halradarja. De tudta a halak útját a vízben. Ezt akarta Péternek megmutatni. Péter, én ismerem mindazt, amit te nem ismersz. Én tudom azt is, amit te nem tudsz. Én hatalmasabb vagyok annál, mint amit te gondolsz rólam. Te csak mesternek gondolsz, aki ért az írásokhoz, a régi betűkhöz, de én mutatok neked valamit. Még a halak útját is ismerem a tengereken és a tavakon. És oda vezetlek téged. Amikor a csodálatos halfogás után Péter végül leborul Jézus előtt, és azt mondja, én bűnös ember vagyok, nos testvérek, ez még mindig nem a megtérés, hanem annak az elismerése és kifejezése, hogy Jézus, te nagyon jót tettél velem. Én egész éjjel erőmet megfeszítve társaimmal haláztam, nem fogtam semmit. Te idejöttél. Én meg csak engedtem neked. És két hajó roskadozik attól a halmennyiségtől, amit a te parancsodnak engedve megfogtunk. Én bűnös ember vagyok, ez azt jelenti, én méltatlan vagyok erre a jó téteményre. Én nem tettem neked semmit, amiért te ezzel tartoztál volna nekem. Én nem cselekedtem veled akkora nagy dolgot, hogy megérdemelném ezt a viszonzást, ezt az ajándékot. Ez még nem a megtérés, csak annak a felismerése, testvérek, hogy Jézus úgy tesz velem, ahogy én azt nem is érdemlem meg. Amire én egyáltalán nem szolgáltam rá. Jézus ezután, a felismerés után hívja magához Pétert. Most már látod, Péter, hogy ki vagy te. Egy méltatlan ember vagy, aki nem tudsz nekem semmit adni, amiért én viszont szerethetnélek. De azt is látod, Péter, hogy ki vagyok én, hogy tudok rólad gondoskodni, mert még a halak útját is ismerem a vízben, és hallottad rólam, hogy ördöngősöket gyógyítottam meg. Láttad, ahogy meggyógyítottam a te anyósodat. Hallottál azokról a betegekről, akiket itt a környéken meggyógyítottam, és akiknek visszaadtam az egészségét. Ezek után Jézus azt mondja Péternek, gyere, legyél az én követőm. És azt olvassuk, hogy Péter otthagyva mindenét, elkezdi követni Jézust. De ez még mindig nem a megtérés. Majd megy ez az út tovább. Ez Péter és Jézus útjának pusztán a kezdete. Mert nincs rövidítés, nincs gyors talpalás, nincs diploma két hét alatt, hanem egy út van, aminek van kezdete, és aminek majd lesz vége. Péter csodálatos, már személyes hitből fakadó bizonyság tétele a názáreti Jézusról, aki Izrael szentje, e világnak a megváltója. Testvéreim, nem tudom, hogy hol járunk a mi utunkon Jézussal. Ha Jézus belépett már a mi életünkbe, és ahogy mondtam, ezt megtette, vagy megteszi ma, akkor ez azt jelenti, hogy a mi utunk Jézussal elkezdődött. De Jézus ezt az utat be is akarja velünk fejezni. Vezet téged és engem tovább ezen az úton. Meg akar téged is és engem is győzni arról, hogy valóban övé minden hatalom menjen és földön. És arra hív téged és engem, hogy tanuljunk tőle, hogy legyünk az ő tanítványai, hogy ő elvezethessen bennünket oda és arra, amire magunktól el nem juthatnánk. hogy ő elvezessen bennünket az életre és az örök életre. És majd ezen az úton egyszer Péterrel együtt talán eljutunk oda, hogy Jézusban nem csak, mint minden csodák atyában hiszünk, hanem úgy tekintünk rá, hogy ő az, aki az én bűnömért elszenvedte Isten haragját. Az a megtérés, amikor az ember ezt is fölismeri már Jézussal kapcsolatba, hogy ami ott történt a Golgotai kereszten, miattam és érettem történt. Ő erre felé vezet téged is, engem is. Nincs rövidítés. Nincs előbbre ugrálás. Az út addig és úgy zajlik, ahogyan ő, a parancsnok ezt diktálja. De ezen az úton neked is végig kell járnod. És talán ez a mai vasárnap alkalmas, arra elgondolkozz rajta, mit hiszel Jézus Krisztusról. Miben áll a te Jézus Krisztussal való kapcsolatod? Engedtél neki néhány dologban, várod tőle a csodát, vagy van hozzá fűződő, személyes, mély lelki kapcsolatod? És ha a gyermekeidre nézel, ne felejtsd el, nincs gyors talpalás. Valaminek el kell kezdődnie, és az majd lassan épül, Jézus és ő közöttük, és majd amikor Isten jónak látja, az ő szent lelke által megajándékozza őket az üdvösséges hit drága és elvehetetlen ajándékával. Könyörögjünk ő érettük, könyörögjünk mindazokért, akik úton vannak velünk együtt, hogy Isten az ő kegyelmét, szeretetét, Jézus Krisztus az ő világosságát, tanítását ne vonja meg tőlünk. Amen. Testvérek, gyertek fennállva a 479. dicséretünk első és második versét énekelve fohászkodjunk. A 479. dicséretünk első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mit is kérhetnénk, ha nem azt, amit énekeltünk is, hogy taníts bennünket a hit útjára, hogy lelked által, aki által jelen vagy a világban és a mi életünkben, el ne hagyjál bennünket. Kérünk téged, vezessél mindannyiunkat el a veled való személyes kapcsolatra. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy türelmes legyél hozzánk, akik sokszor nem csak tudatlanok, hanem sokkal te inkább engedetlenek vagyunk te neked. Köszönjük, hogy e mostani órában is belépsz a mi életterünkbe. Eljött kértél és kérsz magadnak. Urunk, köszönjük, hogy ahol te parancsolsz, ott minden jó végbe megy. Ezért könyörülj is meg rajtunk, hogy a te parancsnokságodnak engedjünk, és elfogadjuk azt, ahogyan te irányítasz bennünket. Köszönjük, hogy a te szavad az igében, az ige által most is jelen van közöttünk. Köszönjük, hogy te beszélsz hozzánk a kijelentésben. Segíts, hogy mindezt a te tiszta, üdvösséges szavadat szívünkbe fogadjuk, forgassuk, megértsük, és arra válaszoljunk úgy, ahogyan ezt Péter is tette az ő társaival együtt. Köszönjük azonban, hogy te még többre akarsz bennünket vezetni az örök életre, az egészen mély személyes kapcsolatra. Támogass bennünket ezen az úton. Légy velünk, járj előttünk. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél, ami a mi boldogságunkhoz és üdvösségünkhöz szükséges, és így jöhetünk mi hozzád bizalommal. Kérünk, hogy áld meg így életünket, légy segítségül mindenféle bajunkban, szomorúságunkban, hogy eljuthassunk a benned való bizalomra. Kérünk téged most gyászoló testvéreinkért, állj melléjük és eléjük, vezesd az ő gondolataikat, értelmüket, szívüket, lelküket, hogy veszteségükben fölismerjenek téged, aki az élet legnagyobb nyeresége vagy. De kérünk gyermekeinkért is, az ő értelmi, lelki formálódásukért, segíts, hogy mindent megtehessünk azért, hogy ők a te ismeretedre eljussanak. Hogy tudomást szerezzenek mindarról, amit senki mástól nem kaphatnak meg, ami az ő részükre is el van készítve te nálad. Légy és maradj így mindannyiunk őrizője, a hit útjain erősíts bennünket, és adjad, hogy egymást szeretve tudjuk erősíteni mi magunk is egymást. Amen.